Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok Isten igéjét, amint írva van a mai óegyházi perikópa rend szerint, a Királyok első könyve 21. részében, az első 18 versben, melyet a gyülekezet helyet foglalva hallgasson meg. Nábót szőlője. Ezek után a következő dolog történt. A jezréeli Nábótnak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Ahábnak, az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, a falnak fordult, és nem evett semmit. A felesége, Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt, min keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel. Ő így válaszolt, beszéltem a jezréeli Nábóttal. Kértem, hogy adj el nekem a szőlőjét, vagy ha úgy tetszik neki, a szőlőt is adok helyette. De ő azt mondta, hogy nem adja nekem a szőlőjét. A felesége, Jezábel ezt mondta neki, hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél, ne búslakodj, majd én megszerzem neked a jezréeli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Aháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta. Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene, átkoztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik, ahogyan a neki küldött levelekben írta. Böjtöt hirdettek, és Nábótot a nép élére ültették. Oda jött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt. Átkozta Nábót Istent és a királyt, ezért kivitték őt a városból, és halálra kövezték. Azután megüzenték Jezábelnek. Halálra kövezték Nábótot. Amikor Jezábel meghallotta, hogy halálra kövezték Nábótot, így szólt Jezábel Ahábhoz. Kelj föl, vedd birtokodban jezréeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart eladni neked, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Aháb, lement a jezréeli Nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt. Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez. Eredj, menj el Aháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Amen. Dicsérjétek az Urat! Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úr nevét! Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké, napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét. Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik és a mélyben néz, az égre is, a földre is. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé, megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat. Amen. Istennek igéjét a már felolvasott ige szakaszból a Királyok könyve első, az első Királyok könyve első könyvéből, a 21. részből, a 18. versből olvasom. Eredj, menj el Aháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Amen. Nem csak nehéz kimondani ezt a királyok első könyvét, hanem nehéz leírni ezt a történetet is. Egy olyan történetről van szó, ami egyáltalán nem vidám történet, és nem olyan, aminek nagyon örülnénk, de mégis képzeljétek el, hogy volt egy olyan ember, aki úgy lett keresztény, hogy először ezzel a történettel találkozott. Chris Wright, egy amerikai neves teológus, egy előadás sorozatot tartott, és az Ószövetségről prédikált, az ószövetségi történetekről és textusokról, és közte volt ez a történet is, Királyok első könyve 21. rész, Nábót szőlőjének a története, egy nagy igazságtalan történet, ahol egy király hatalommal és erőszakkal elvesz az embertől valamit, ami az övé, és meg is öli őt. Szóval ez a történet volt az, amiről beszélt, és odajött utána hozzá egy indiai ember, és azt mondta neki, hogy ő Kelet-Indiában nőtt fel, kelet-indiai gyermek volt, egy olyan csoportban, egy olyan közösségben volt, és ahhoz tartozott, akiket szisztematikusan kizsákmányoltak, megvetettek, és erőszakosan bántak velük. És ez az ember azt határozta el magában, hogy ebből ő ki akar törni. Felül akar emelkedni ezen a helyzeten, és azt mondta, hogy ebből a nyomorból, ebből a kegyetlen állapotból ő mindenképpen szabadulni akar. És úgy akart szabadulni, hogy elkezdett szorgalmasan tanulni. Mindent megtanult, minden házi feladatot megcsinált, és haladt előre az iskolába, egészen odáig, hogy főiskolára jutott, és főiskolára került, és amikor találkozott az évfolyam társaival, akik között keresztjének is voltak, ő nem volt eredetileg keresztjén, kezébe adtak egy Bibliát, kinyitotta a Bibliát, és hát az 1 Királyok 21-et Nábót szülőjének a történetét olvasta. És úgy itta magába ezeket a szavakat, és úgy érezte, hogy itt valami olyasmi történik, ami teljesen ismerős számára, és a történet úgy fejeződik be, hogy Illés odáll Aháb király elé, és ítéletet mond felette, és elmondja, hogy fog meghalni Aháb és a felesége Jezábel, és úgy is halnak meg kegyetlen módon, de Isten igazságot tesz, de ami igazán nagy volt számára, és megérintő volt számára, hogy egy olyan Istennel, egy olyan történettel találkozott, ami nagyon ismerős volt számára. Az elnyomással, a kizsákmányolással, a másiknak a lenézésével, és azt mondta, hogy nem is tudtam, hogy létezik ilyen Isten, aki erre is figyel, és erre is választ tud adni. Azóta ez az ember felnőtt, és kémiát tanít egy egyetemen. De mégis ez volt az első történet, ami a kereszténység útján elindította, utána olvasta Ézsaiás prófétát, megismerte a kegyelmes Istent, és utána az új szövetséget, ahol megismerte Krisztust, az élő Isten fiát, de ez a történet volt az, ami elindította ezen az úton. Mert ennek a történetnek a maga valóságában, és mondjuk azt a maga kegyetlenségében, van egy nagyon mélyen megérintő üzenete. Egy olyan üzenet, amit mindannyian szeretnénk tartani és hinni, hogy Isten előtt nem lehet elrejteni semmit, és Isten igazságos. Az egész történetnek van egy olyan kegyetlen dinamikája, amit, hogyha párbeszédeket nézünk, akkor egy ilyen ívet kapunk, egy visszatérő, visszaforduló ívet. Először Aháb és Nábót beszélget egymással. Azután Aháb és Jezábel beszélget egymással, majd Jezábel ír a nemeseknek, nemesek visszaírnak Jezábelnek. Azután újra Jezábel és Aháb beszél, és a végül Illés és Aháb, ahol Illés lényegében Nábót helyére lép, és igazságot szolgáltat. Az egészben van egy hatalmi, kegyetlen hatalmi visszaélés, ami úgy indul, hogy a király, Aháb király szemet vet a palotája mellett lévő szőlőre, veteményes kertre, és ajánlatot tesz Nábótnak. Azt mondja, hogy megveszem ezt, akár pénzen, akár ha egy másik szőlőt akarsz, állapodjunk meg, alkudjunk meg. És Nábót úgy válaszol, hogy ez nem csupán egy szőlő, nem csupán egy veteményes kert, és ebben van a lényeg Nábót tekintetében, hanem ez az én atyai örökségem. Ahab úgy tekint erre, és úgy beszél erről, mint szőlőről, mint egy veteményes kertről, de Nábót számára ez nem más, mint a saját identitásának a része, a saját történetének a része, az atyai öröksége, az, aki ahonnan jön, és az, amit át akar adni majd az ő gyermekeinek. Az egész családnak a része az, amiről beszél. Mózes 4. könyve 25. része így beszél erről: a földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld, ti csupán jövevények, és betelepültek vagytok nálam. Még törvény is védi azt, hogy ez a föld, amit kaptál, azt őrizd meg, arra vigyázz, tiszteld anyádat és apádat. Ebben a parancsolatban is ez van benne, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet az Úr adott neked. Amögött, a parancsolat mögött ez az atyai örökség, ez a nemzedékről nemzedékre szálló föld örökség vagyon is megjelenik. Ezt akarja elvenni Ahab, a király. Nem úgy, hogy államosít egyből, nem úgy, hogy oda megy a hadsereggel, hanem egy szép ajánlatot tesz, és amikor ez visszautasításra kerül, nem ugyanarra tesz ajánlatot, ő egy szőlőre tesz ajánlatot, Nábót pedig az atyai örökségét védi, itt csúszik el először az alku, itt lesz lehetetlenné egyébként az egyesség és az eladás és a vétel, és utána pedig, amikor ez nem sikerül, majd a felesége, aki úgy látszik a kormányzásba és a királyságba járatosabb, ír a király nevébe levelet, nem is titkolja, hirdessetek böjtöt, hogy minden gyorsabban menjen, és keressünk valakit, aki miatt böjtölünk, és utána nevezzétek meg Nábótot, legyen két hitvány tanú, két hamis tanú, akik azt mondják, hogy ő megátkozta Istent és a királyt, és felségárulással kövezzétek meg, és így is történik. Nincs olyan nagyon sok megkövezés az Ószövetségben, összesen 3 van, ez az egyik, amit egy ilyen koncepciós perrel hajtanak végre, és kivégzik Nábótot. Ó, ez Ószövetség, nem? Tehát ez egy kegyetlen régi világ. Nem. Ezek a dolgok ma is történnek, ha nem pontosan így, de nagyon sokszor egyébként pontosan így is. Ezek a történetek velünk is történnek. Nem tudom, hány olyan történetet hallottam tőletek is, amiben ilyen igazságtalanság van. Nem csak a régi szocialista rendszerből adódó, hanem még újabbak is. Nemrég láttam egy olyan filmet, 2011-es díjnyertes film, Andrei Zvagincev a rendezője, az a címe, hogy Leviatán, ami ugyanezt a történetet, lényegében egy Nábót szőlője történetet ír le, ahol egy gyönyörű vidéken egy orosz családnak a birtokát akarja megvenni a helyi pártvezető, és egyébként az egyház is, ők is mögötte vannak. Az ember nem akarja eladni, hiába adnak jó ajánlatot, és szépen, szisztematikusan, lépésről lépésre ellehetetlenítik a családot, kisemmizik őket, és a végén elveszik a területet. Ennek a durva államosítási történetnek a feldolgozását láthatjuk ebben a filmben, de ezek ma is történhetnek, és ma is megeshetnek velünk, amikor úgy érezzük, hogy valami igazságtalanság történik, valami olyasmi, amire egyáltalán nem számítottunk, valami olyasmi, ami fölöttünk áll, és nem tudunk vele mit kezdeni. Nem is annyira azt az igazságtalanságot akarom boncolgatni, és nem is arra akarok kiukadni, hogy Isten akkor is igazságos és megbüntet mindenkit, hanem szeretnék egy olyan dologra rávilágítani, ami több, mint az, hogy ilyen ösztönszerűen azt gondoljuk, hogy Isten majd úgyis mellénk áll, és a mi ellenségeink az ő ellensége is, úgyhogy el fogja őket pusztítani. Ez a legrosszabb, amit tehetünk, amikor ilyen szempontból és ilyen módon közelítjük meg, és úgyis majd a végén nekünk lesz igazunk. Van egy olyan momentum, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkra érvényes lehet, és az egész eljárásnak egy alapvető mozzanatát mutatja be, és ez igaz nem csak az ilyen történetekre, a Nábót szülőjére, hanem igaz a kisebb történetekre is, igaz a mi kapcsolatainkra is. Azt olvassuk, amikor azt mondja az Úr, a Tisbei Illésnek, az Úr igéje ezt mondja neki, hogy eredj, menj el Ahab Izrael király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Ebben nagyon hangsúlyos az, és ezt szeretném most aláhúzni, hogy azt mondja az Úr Illésnek, hogy menj a király elé. Nem azt mondja neki, hogy keres embereket, beszéljétek meg, hogy ez a király mit csinált, és ítéljétek el a királyt, vagy lázadjatok fel. Nem. Ő egyenesen oda küldi a király elé, a prófétának ez a sorsa, ezt, hogy Illés mennyire nem szeret, és mennyire nehéz neki, ezt tudjuk, de nagyon fontos az, hogy a király elé szemtől szembe állj oda, úgy küldi Isten a prófétát, az ember saját emberét a király elé, hogy állj oda, és mondd meg neki, amit én üzenek. Mondd meg neki az ítéletet. De ezt előtte mond, ne pedig mögötte. Azt gondolnánk, hogy ha Jezabel így intézte a dolgot, akkor ő ugyan, meg a király sem fél egy ilyen szembesítéstől pedig, de hogyha megfigyelitek a 10. verset és a 11. verset, akkor Jezabel az államgépezetnek, a királyságnak a kerekeit ahogyan forgatja, előre el van tervezve minden. Leírja pontosan a véneknek, a nemeseknek, hogy hogyan kell eljárni Nábóttal szembe. Azt mondja, vele szemben pedig ültessetek 2 hitvány embert, akik így tanúskodjanak el, ellene, átkoztad Istent és a királyt, azután vigyétek ki és kövezzétek agyon. A 10. versben pedig visszaírnak, ahogyan Jezábel megüzente nekik, hogy minden rendben van, odajött a 2 hitvány ember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt, átkozta Nábót Istent és a királyt, ezért kivitték őt a városból, és halálra kövezték. Ahogyan Jezabel leírja, hogy hogyan kell csinálni, és ahogyan megtörténik, azt mondják, úgy csináltuk, de nem egészen úgy csináltuk. Észrevette valaki, hogy mi a különbség abban, ahogyan Jezabel leírja, és ahogy a vének visszajeleznek, hogy úgy csináltuk, leírják, hogy hogy történt, de nem egészen úgy történt. Mi az a dolog, amiben különbözik a valóság, meg Jezabelnek az utasítása? Van esetleg valaki, aki észrevette ezt? Én is úgy döbbentem rá, amikor többször elolvastam, figyeljetek, azt kell a 2 hitvány embernek tenni, ezt mondja Jezabel, ültessetek le 2 hitvány embert, és így tanúskodjanak ellene, átkoztad Istent és a királyt. Majd amikor visszajön a levél, a 2 hitvány ember leült vele szemben, és így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt, átkozta Nábót Istent és a királyt. Megvan a koncepciós per, megvan a 2 hamis tanú, a kivégzés is megtörténik megkövezéssel, Nábót is ott van. De a különbség az, hogy ahogy Jezabel azt kérte, hogy mondja a 2 hitvány ember, te átkoztad a királyt és az Istent, így egyes szám második személybe. Átkoztad a királyt és az Istent, ez Jezabel kérése. Vissza azt írják, minden rendben van, odaültettük a 2 hitvány embert, és azt mondták, átkozta Nábót a királyt és az Istent egyes szám harmadik személybe. Ami azt jelenti, hogy nem ült, nem neki mondták, hanem mögötte mondták. Nem szemtől szembe mondták ezt, hanem valakik másnak mondták, hogy ő az, aki áthozta a királyt és az Istent. Jezabel azt kérte, hogy üljenek oda szemtől szembe, fizessétek le őket, legyenek hamis tanúk, és mondják azt, hogy te áthoztad a királyt és az Istent. Nem ez történik, hanem odaül a 2 hitvány ember, akit lefizettek, és ott mélyen, abban a kritikus pontban, ott a legmélyebb állapotban, a legsötétebb pillanatban nem tudják Nábótnak azt mondani, hogy te átkoztad, hanem azt mondják a népnek. A népnek, hogy majd így együtt, hogy Nábót ő az, akit most keresünk és hibást keresünk, ő az, aki átkozta a királyt és az Istent. Ez a különbség a kettő között. De mekkora különbség ez? Ez pontosan akkora különbség, amikor bennetek a szívetekben, a mélyén ott van, hogy miért nem tudta nekem azt szemtől szembe megmondani. Ha ez is történt, azt miért nem lehetett nekem megmondani? Miért nem jött oda? Miért nem mondta azt, hogy ez vagy az történik? Miért nem? És mi miért nem tesszük ezt? Ezt ugyanúgy kérdezem visszafelé is, hogy én, aki azt mondom arra, hogy ő ezt vagy azt csinált, azt miért nem tudom ő neki megmondani? Hogy ne haragudj, azt gondolom, hogy ezt így csináltad, ez tényleg így volt, beszéljük meg. Nem, keresünk valakit, sőt, inkább valakiket, a népet. Az, akik majd mellénk állnak, és akkor elindul egy pletyka, amikor elindul egy ilyen hamis tanúzás, és a végén azt mondjuk, hogy na, te ilyet, ő ezt csinálta. Úgyhogy nem is beszélünk vele. Ez a legszörnyűbb ebben. És amikor az igénk azt mondja, Illésnek, hogy állj a király elé, vegyük észre ennek a súlyát. Vegyük észre azt, hogy ott nincs Illésnek más útja, hanem a királynak kell megmondani, egyenesen a királynak, akinek a pecsétjével, akinek az utasítására, még ha Jezabel van mögötte, akkor is mindez történik, aki ezért a dologért felelős. Az Úristen előtt nincsenek rejtett dolgok. Ezt jegyezzük meg, legyen ez egy nagyon fontos üzenet számunkra, hogy akár munkahelyen, otthon, iskolában, bárhol nincsenek ilyen kerülő utak, az Úr színe előtt állva, és az Úr utasítására a másik ember, aki ugyanúgy az Isten teremtménye, aki a fele barátom, neki kell elmondanom, és ő neki, nekem kell elmondani, amikor velem van problémája. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt így értsük meg, mert ez az, ami az Úr tisztaságát és az Ószövetségnek ezt a valóságos tisztaságát jelenti. Ott, ahol elcsúszik rögtön a dolog, ott kell megfogni, és ezt a párbeszédet fenntartani. Nem a másik háta mögött, nem úgy, hogy nincs szembenézés, hanem úgy, hogy legyen szembenézés. Mert Isten szín előtt nincs rejtve semmi. Ez történik Krisztussal is, amikor ő is egy nábót lesz. Akinek azt az örökségét veszik el, hogy ő Izrael megváltója, ezt akarják elvenni. Azt, hogy ő Dávid házából való király. Azt, hogy ő Betlehemben született, és azért jött, hogy megtartsa ezt a népet, ezt akarják elvenni. És amikor a főpap Krisztus előtt megáll, akkor sem neki mondja az ítéletet, hanem Máté evangéliumában már elfordulva Krisztustól azt mondja, így olvassuk, a főpap megszaggatta a ruháját, és így szólt, mi szükségünk van még tanukra, hallottátok az Isten káromlást, mi a ti véleményetek erről, azok pedig valamennyien kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy Krisztusnak ezt az elhagyatottságot, ezt az árulást ugyanúgy át kell élni, ahogy Nábót is átélte, és ahogyan mi emberek is átéljük nagyon sokszor, vagy egyszer, van, amikor kisebbet, van, amikor nagyobbat, de Krisztus is átéli azt az ítéletet, és nem csak az ítéletet, hanem az ítélet előtti árulást, amikor nem vele beszélnek, nem őt kérdezik, amikor Pilátus őt kérdezi és vele beszél, akkor Pilátus felismeri azt, hogy téved, de amikor ez nem történik meg, hanem a főpapok maguk, vagy a papok ezt eldöntik, akkor ezt az árulást is átéli, és ebből az árulásból is ki tud minket szabadítani. Úgy, ahogy az Ószövetség Istene is elküldi Illést, Krisztust azért küldte, és azért kell neki mindezt átélnie, hogy ismerje ezt az érzést, hogy velünk legyen, és megszabadítson ettől. És az Ószövetség valósága, csak úgy, mint az Új Szövetség valósága, nem ismeri a ködösítést. Gyönyörű, ahogyan az Úr Illést Aháb király színe elé állítja, és azt mondja, hogy menj el oda, mert ott van Nábót szőlőjében, amit birtokba vesz. Az előző vers így szól. A 16. vers. Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Aháb, lement a jezrieli Nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt, megvan az államosítása, királyé a birtok. De a Királyok első könyvének írója, a Szentlélek és az Úr szemében, az nem a király szőlője. Úgy küldi Illést az Úr, hogy menj el Aháb Izrael király elé, aki éppen Nábót szőlőjében van. Nem változik meg az, hogy az kinek a szőlője. Nem veszi el az atyai örökséget. Az Úr igéje pontosan tudja, hogy az, ahol Aháb van, az nem az ő területe. És úgy küldi el Illést, hogy az Nábót szőlője, mert az Úr öröksége csak úgy, mint az Új Szövetségben az Úr törvénye, az a szövetség, amit kötött velünk, az nem vészel, hanem Krisztusban helyreállítatik. Mert ahogyan Nábót szőlőjénél minden az, ami, és ez nem változik, az Nábót szőlője, és nem Aháb szőlője, úgy az Új Szövetségben is, a mi szívünkben is, és a mi történetünkben is, ami elromlik, az helyreállítatik. Ami tartozik valahova, az Istennél ugyanoda tartozik. Aki a világ megváltója, az mindig a világ megváltója, és nem másnak a megváltója. Aki megtart bennünket, az mindig megtart bennünket, mert az Új Szövetségben is minden az, ami. Ő a helyreállító, a megváltó és a megtartó. Amen. Mennyi édesatyánk, Köszönjük neked, hogy megtartasz bennünket békességben, a békességnek ezen a szigetén, országunkban, gyülekezetünkben. Kérünk téged, hogy hadd lehessen ez a békesség tartós, amiben nincsenek szövevényes cselek. Nem szegjük meg szinte az összes parancsolatot úgy, ahogy Aháb és Jezabel megszegte. Nem ölünk, nem lopunk, nem kívánunk, nem tanúskodunk hamisan, nem paráználkodunk úgy, hogy megszegjük a te szövetségedet és azoknak a szövetségét, akik közel állnak hozzánk. És tiszteljük mindazt, amit kaptunk, az atyai örökséget, ami nem csupán föld, hanem gondolat, egy olyan tartás, egy olyan örökség, amit szeretnénk átadni, amit kaptunk, ami jelent nekünk valamit. És szeretnénk azt az atyai örökséget megtartani, amit tőled kaptunk, még ha őseinken keresztül is. Azt a reménységet, amivel felül tudjuk írni a reménytelenséget. Azt a kilátást, amivel meg tudjuk haladni a kilátástalanságot. És azt a becsületességet, amivel a másik szemében nézve tudjuk elmondani azt, ami a szívünket nyomja, amiben kérdezni tudunk szeretettel és békességgel tudunk kérdezni, nyitva arra, hogy nem biztos, hogy nekünk van igazunk. Mert neked van igazad, Urunk. Te látod a valóságot. Te tudod azt, hogy Nábót szőlője, akkor is Nábót szőlője, hogyha meghal Nábót, és a király elfoglalja azt gonoszul, álnokul. És te is olyan úr vagy, aki azt állított helyre, ami elromlott, és az helyre állítva ugyanaz, mint ami volt. Ez érvényes lehet a kapcsolatunkra, a másikra, szerettünkre, egy közösségre, egy dologra, egy tervre, egy félbe maradt ügyre. Te meg tudod tartani, és te helyre tudod állítani. Kérünk téged, Urunk, adj nekünk nyitott szívet arra, hogy ezeket a legmélyebb, leginkább eltemetett gondolatainkat elő tudjuk hozni, amik fájnak talán, de mégis szeretnénk most elmondani neked csöndben. Hallgass meg minket! Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A jövő héten vasárnap 8:30 a Dunaparton, itt a templomban pedig 10:00 tartunk istentiszteletet. A gyülekezetünk tagjai köztük főgondnok úr is, most az Őrbottyányi szeretett otthonban szolgálnak, ahogyan minden hónap első vasárnapján teszik. Így elvitték a hirdetéseket is, ami éppen nálam maradt, úgyhogy fejből megpróbálom felidézni a mai nap történéseit, mert hogy ez a leglényegesebb. A gyülekezeti teremben 20 napos korában kereszteltük meg Kvajder Marcát, Kvajder Rami és Erikának első gyermekét, akiknek a keresztülői az ukrán háborúban szolgálnak, ezért amíg itt vannak, szerették volna, hogyha erre a keresztelőre sor kerül. Itt pedig a templomban három gyermeket kereszteltünk egyszerre, Dávidot, Villőt és Mikit, Ferencnek és Júliának mind a három gyermekét, és Isten áldását kérjük mindkét családra. Végül pedig az adakozást hirdetem, a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Amen.